Rádióegyetem, Shakespeare Színháza, a téli regge és a vihar, Kálai Géza előadása, közreműködött Fenyő Ervin.
Hölgyeim és uraim, nagyon kevés olyan feljegyzés maradt meg, amely arról szólna, hogy Shakespeare korában egy Shakespeare előadás hogyan zajlott, azonban a téli regge és a Macbeth kivételek, ugyanis egy Simon Forman nevű csodadoktor és kuruzsló és alkimista 1611. május 15-én látta a téli regét, és ezt a naplójában rögzítette. Természetesen fogalma volt arról, amiben naplóban mindenféle van, hogy milyen lázas figyelemmel fogják Shakespeare kutatók olvasni a feljegyzéseit. Ebben a feljegyzésben sok mindent elmond, többek között Leontész féltékenységéről is beszél, viszont ugye a darabnak talán a legfontosabb mozzanatát, hogy a szobor megelevenedik, nem említi. Ami vagy azért van, mert elaludt, vagy azért van, mert egyszerűen nem szerepelt ebben az előadásban, amit nagyon nehéz elképzelni. Minden esetre biztos, hogyha tudja, hogy Shakespeare-t később majd milyen figyelem övezi, akkor figyelmesebb lett volna. Viszont a szobor megelevenedésének a hiánya az egyben fölhívja a figyelmet nagyon sok olyan hiányra, amit valószínűleg Shakespeare szándékosan tett a darabba, ahogy már a több alkalommal is említettem, arra mutat, hogy az életének az utolsó szakaszában Shakespeare-t azt kezdte leginkább érdekelni, hogy tulajdonképpen hogyan áll össze a színház, mekkora a színház és a színpad illetékességi köre, mire képes az a nyelv, ami a színpadon elhangzik, és milyen mértékben képes az valóságot teremteni, akár színpadi értelemben, akár pedig abban az értelemben, ahogy a hétköznapi valóságot értelmezzük, több-e vagy kevesebb-e a színpadi valóság, úgymond a művészi valóság, annál a valóságnál, ami egyszerűen körülvesz bennünket. És ennek megvannak a maga hagyományai, Plátonig visszamenőleg, hogy talán az a valóság, amit a művészet képes teremteni, az magasabb rendű, mint az a egyáltalán nem elhanyagolható, azonban mégiscsak hétköznapi, szürke, egyszerű valóság, amit hétköznapi értelemben szoktunk realitásnak, valóságnak nevezni. Minden esetre többször nekifut ennek a témának, és 1608 körül írja a Periklészt, ami egy nagyon különös mesejáték, aztán a Cymbelint, amelyik egy majdnem nagyon jó darab, nagyon sok érdekes dolog van benne, és aztán utolsó két darabként, amit egyedül ír, mert aztán még John Fletcherrel ír egy 8. Henriket és a két nemes rokon, sőt egy Cardenio című darabot is, ami elveszett, de ami az utolsó két darab, amit egymaga ír, már valószínűleg Stratfordban, ez 1610-ben a téli regge és 1611-ben a vihar, bár ma kezdenek arra hajlani a Shakespeare kutatók, hogy az igazán utolsó darab az éppen a téli regge. Tehát a szoborral végződik az önálló Shakespeare-i életmű, ami mellett nagyon sok érv szól még művészet, pszichológiai vagy koncepcionális értelemben is. Nos, ugye az már nagy kérdés, hogy Shakespeare miért ment vissza 1610 körül Londonból Stratfordba, ahonnan valószínűleg 1590-ben jött el, és közben ő rendszeresen járt haza, ugye akkor nem volt posta, meg Western Union, tehát valakinek a pénzt haza kellett hordani, hiszen abból élt valószínűleg a család, amit ő Londonban keresett, egyáltalán nem keresett rosszul, nemesi címet szerzett az apjának és a családnak, aztán megvette Stratfordnak a második legszebb házát, ami kőből épült, ami nagy szenzáció volt, a New Place-t, és aztán egyszer csak 1610-ben hazaköltözött, tulajdonképpen a pályájának a csúcsán. Vagy azért, mert azt gondolta, hogy akkor kell abba hagyni, amikor a legjobban megy. Vagy azért, mert volt egy színész, aki idős színész, akire ugye a háta mögött azt mondták, hogy a támolygó és dadogó, és ezt nem akarta megérni. Tehát nem akarta, hogy úgy emlékezzenek rá, hogy ő már úgy kikopott. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ő tulajdonképpen még az előző generációhoz tartozott, tehát a Ben Jonson egy átmenet, de olyanok, mint Middleton, mint Decker, mint Rowley, mint Webster, igen tehetséges drámaírók, ők már a következő generációhoz voltak sorolva, fönnmaradtak feljegyzések, ahol értékelik a drámaírókat, és őt már a második vonalban, és mint a Marlowe és a Kid generációjához tartozót tartják számon. Vagyis érezte, hogy hát szép volt, jó volt, és elég volt, elég vagyon gyűjtött, elég birtokot vásárolt Stratford körül, hogy immár földbirtokosként és gazdag stratfordi polgárként élje az életét. Vagyis tulajdonképpen azok közé tartozott, aki lezárta az életművét. Természetesen, aki igazán költő, az ezt nem tudja megtenni, hanem tovább ír, és ő is tovább írt. Onnan gondoljuk, hogy mind a Téli reggel, mind pedig a Vihar Stratfordban készült, hogy szokatlanul sok a rendezői utasítás. Tehát amikor ő ott volt, akkor kár volt rendezői utasításokat adni, hiszen ő mondta a próbák közben, hogy mit, hogy gondol. Itt viszont egész pontosan mondja, hogy ez ide jön, ez onnan jön be, tehát sokkal inkább instruálta a saját társulatát, de már ő nem akart jelen lenni. És azon kívül megszületett az unokája 1608-ban, tehát már abba a korba került, hogy mesélhetett neki történeteket, mint Mamilius volt egyszer egy ember, a temető mellett lakott, ennyit hallunk a Téli regéből. És hát ugye a nagy kérdés, amit nem én teszek föl először, hogy milyen összefüggés van a ráncos, de megelevenedő Hermione és Anne Hathaway között, akit pontosan 20 éve tulajdonképpen, mint aktív férjő nem látott. Ő nekik született 3 gyermekük, egy közülük a fiú meghalt, aztán ment el Shakespeare, azután gyerekük nem volt többé, és most visszament, és vajon úgy volt-e, hogy ott állt az immár ráncos Anne Hathaway a gyönyörű ház, a New Place tiszta szobájában, és egymásra néztek, és rájöttek, hogy 20 év eltelt, és hogy milyen emlékeik voltak, ugye sok spekuláció volt azon, hogy amikor Shakespeare a végrendeletét írta, akkor Anne Hathaway-re a második legjobb ágyát hagyta a háznak. Na most ugye ezt tudni kell, hogy akkor az angol törvények nagyon világosan rendelkeztek arról, hogy az özvegyen maradó általában akkor is nőt nem lehet kisemmizni. Tehát például abban a házban vagy lakásban, ahol élt, abból nem lehetett kitenni. Tehát automatikusan haszonélvezete volt élete végéig, és minden ingóságra, ami a házban volt, az övé volt. Kisadhatta a házat, és a második legjobb ágy az pontosan a hitvesi ágy volt, az első legjobb ágy az a vendégeknek volt fönntartva, tehát hogy külön erről Shakespeare megemlékezik, éppen lehet, hogy azt jelenti, hogy nagyon kellemes emlékek fűzték a hitvesi ágyhoz. Ugyanakkor föl szokták emlegetni a szonettek fekete hölgyét, a szonettek ifjúját, ugye szőke ifjúját a szonettek többségében, tehát nagyon nehéz eligazodni Shakespeare szerelmi életén és házas életén. Minden esetre valami életrajzi köze a Téli regéhez biztos, hogy van a nagy drámaírónak. El tudom képzelni, hogy a Viharban a lányához való viszont, a kedvenc lányához, Susannához a való viszony dolgozta föl, itt pedig a feleségéhez való viszony. Ebben az esetben nem fest magáról hízelgő képet Leontész személyében. Ugyanis ebben a darabban, amit egyébként pontosan attól a Robert Greene-től vett, aki rútul és csúnyán megtámadta őt még élete hajnalán, tehát drámaíró pályájának a hajnalán, ugye felkapaszkodott varjúnak nevezte, aki más tollával ékeskedik, és azt gondolja, hogy ő az egyetlen színpadrázó Shake Scene Angliában. Emtől a Robert Greene-től egy próza románcából vette a történetet, ennek az a címe, hogy Pandosztó, és már is nagyon sok furcsaság van, ugyanis például ő a helyszíneket megcserélte. Tehát eredetileg Leontész volt Bohémiában, és Polixenész volt más neveken, Polixenész volt Szicíliában. Nem értjük, hogy miért kellett neki a tragikus eseményeket egy napsütötte, fényes, kellemes, melegtengerű vidékre tenni, és miért kellett a viszonylag idillikus bárány és gyapjúnyíró és egyéb táncos, énekes jeleneteket északra tenni. Ráadásul ehhez az kellett neki, hogy Bohémiának, Csehországnak tulajdonképpen tengert adjon. Erről is sok szó esett, hogy miért ugye ennyire rossz volt földrajzból. Most Robert Greene volt rossz földrajzból, mert ez már nála is úgy szerepel, hogy Csehországnak van tengere. De azt hiszem, hogy mindezek szimbolikusan értendők, tehát azt akarta érzékeltetni Shakespeare a tengerrel, Bohémia és Szicília között, hogy egy hosszú és nehéz, hányatott tengeri út választja el egymástól a két országot, tehát aki neki indul, az számíthat. Nem olyan könnyű eljutni egyik helyről a másikra. Ráadásul az összes románcában, a Periklésztől kezdve a tengernek abszolút főszerepe van. A Periklészben mindenkit, mint egy hatalmas mosógép, állandóan mos és tisztít a földközi tenger. És ide-oda hányja a tenger, aztán végül mindenkit jó helyen dob ki, de mint egy anyamény, vagy egy, mondom, egy ilyen mosógép ide-oda teszi. A viharban ugye nem kell bizonygatnom, hogy milyen fontos a tengernek a szerepe, ráadásul ugye ott a Bermudákról is szó van, meg a földközi tengerről is szó van, valahogy a két hely, az Atlanti óceán és a földközi tenger egymásra másolódik. Ez is a költői szükség, hogy valamit az egésznek a bizonytalanságából és egyáltalán az elsüllyedt Atlantisról, meg a helyről, ahol mindenki olyan furcsa dolgokat tapasztalt már akkor is a Bermuda szigeteknél, hogy ezeket össze tudja hozni a színdarabban. Itt pedig kifejezetten a veszély és az elválasztottság képe a tenger, amiről a két udvaronc beszélget, mert hát természetesen vérbeli Shakespeare darabról van szó, tehát nem kezdődhet a főszereplőkkel, habár itt elég hamar megjelennek, és arról beszélnek, hogy hányszor volt olyan, mintha kezet ráztak volna a mélységek föl, mintha összejöttek volna, de hát gyerekkoruk óta nem látta egymást Leontész és Polixenész, holott együtt nevelkedtek, és mint két ikerbárány ártatlanul bégettek egymásra, hamarosan a gyermekkor valamiféle ártatlanság idillieként jelenik meg. Ugyanakkor az első beszéde már Polixenésznek tele van kétértelműségekkel, és amit végképp nem ért az ember, sok mindent nem ért az ember az első jelenetben, nem érti, hogy Polixenész feleségéről, amikor ugye Leontész felesége ennyire fontos, akkor Polixenész feleségéről még annyi sincs, hogy meghalt szegény. Tehát, hogy kellett, hogy legyen, mert hogy van egy Florizel. Akkor azt se tudjuk, hogy ha már egyszer ilyen hosszú időre eljött Polixenész, ugye 9 hónapja van az udvarban, akkor miért nem hozta magával Florizelt? Paulina a végén azt fogja mondani, hogy lám-lám, milyen nagy kár, hogy meghalt Mamilius, hogy megölted Mamiliust, mondja Paulina Leontésznek kedvesen, a haragoddal, meg a dühöddel, meg a féltékenységeddel. Most milyen jó játszótársa lenne Florizelnek, úgy, ahogy ugye ti játszottatok Polixenészen. Most Mamilius kénytelen az apjával játszani, játszanak is, és katonásnit játszanak. Pont úgy, ahogy Polixenész mondja, hogy ő játszik a fiával, de miért nem hozta el? Miért nem folytatták a családi hagyományt? Erről sincs szó, de leginkább arról nincs szó, hogy miért önti el Leontészt egyszer csak a legnagyobb idill közepette a féltékenység. Ugye a féltékenység lassan-lassan kezd benne megfogalmazódni. Ott van a királynő, aki várandós, a 9. hónapban van, mindjárt megszüli a későbbi Perditát. Ott van Mamilius, és egyszer csak Leontész nem úgy, mint Otellót, mert ott legalább ott van Iago, aki mondja neki, és különböző lehetőségeket sorol fel. De itt maga Leontész az, akinek az agya elkezdi rendezni a képeket, látja Polixenészt Hermione mellett. Na most, hogyha Polixenész annyira hasonlít ő rá, és Leontész olyan, mint Polixenész, és Polixenész olyan, mint Leontész, akkor ki lehetne őket cserélni? Föl lehetne őket cserélni? Lehet az, hogy Polixenész volt akkor Hermione ágyában, de akkor már lehet, hogy Mamilius sem az ő gyermeke. Miért fogja el ennyire a féltékenység Leontészt, amit mindjárt meghallunk, hogy hogyan is és miként kezd el. Ez tulajdonképpen az első pillanat, amikor elfogja őt.
Barátságot keverni, vért kavarni, a tremor cordis ez, szívem kalapál, nem örömében, nem, az ilyen szíves orcájon nyílt lehet, és elzsörel, nagy lelkiség, jóságot mutathat, és jól illik annak is, ki mémeli, de ezt a kiszolgást úgy csillítást, mint most teszik ezt a tükör mosolyt, ezt a halódó őszinkes sóhajt. Jaj, a szívesége nem bírja el a szívem, s homlokom.
Az, apám.
Kis homlokán nincs így görcs és dudor, másképp reám hasonlít. Az beszélünk, mint két tojás, az asszonyok, akik mindent kotyognak. És a cafra is mi, mint cafra kellene, mint a szél, a víz vagy kocka. Mit csaló kíván, ki nem tud határ. Övé, s emény közt szentül áll, hogy rám befé. No, jel kis aprót, nyisd rám az úr szemed. Édes az ember. Te gyöngy. Te rony. Teszi a nyugdát. Ó, képzelés, szívem tövét döföld, azt képzeled te, ami képtelen, álmokban élsz, de hát hogy is lehet, azzal feleselkedsz, ami semmi csak, párzola nincsen, így lehet való, hogy elvegyülsz a vannal, és ezt teszed most, te mennyire, hisz látva látom itt, és ez keményíti az agyvelő, s a homlokom.
Így van. Na most, hogyha valakiben az merül föl, hogy ez már itt érthetetlen, azt mondja, az álmokban élsz, de hát hogy is lehet, azzal feleskedsz, ami semmi csak, párzola nincsen, így való lehet, hogy elvegyünk szavannal, és ezt teszed most, de mennyire, hisz látom itt ezek a mondatok, ezek brilliánsan vannak fordítva, ez a Kosztolányi fordítása, de az angol szövegben is szinte érthetetlen mondatok vannak, vagyis a zaklatott elmének ilyen fogalmakká párolt összeütközéseit viszi végbe az agyában Leontész, és mondja ki őket. Tehát itt nyoma sincs azoknak a hatalmas képeknek, amikben Otello ad számot a benne dúló féltékenységről, vagy ahogy ugye Macbeth képes a benne zajló gyötrelmeket kifejezni. Ezek a képek már sokkal inkább egy filozófiai traktátusnak a szöveg töredékei, ahogy a gondolatok kergetik egymást Leontész agyában. Az oxfordi kiadásnak a szerkesztője Stephen Orgel, aki az a legjobb angol kiadás eddig, ő azt mondja, hogy bizony be kell vallanunk, hogy bizonyos helyeken egyszerűen nem értjük a téli regélyt. Tehát akár amerikaiak vagyunk, akár angolok, tehát angol az anyanyelvünk, akárhány kommentárt átnézhetünk, hát mondanom sem kell, hogy a téli regélynek a kommentárja kétszer olyan hosszú, mint bármelyik másik darabnak, mert minden egyes szót külön ki kell szálazni és megpróbálni a széteső szintaxisát, a mondatok grammatikai szerkezetét kell újra meg újra átértelmezni. Mert borzasztóan tömör, mint a szonettek, ugyanakkor széteső. Most ugye itt tulajdonképpen egyszerre kéne azt a kérdést megválaszolni, hogy miért fogja el a féltékenység Leontészt. Ugye van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen, hát ez egy gyakori fordulat manapság, hogy tulajdonképpen ő polixenészbe volt szerelmes, és aztán ugye lett ez, és akkor az egészet ez bonyolítja. Van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen megint azt a trükköt lehet alkalmazni, amit a tragikus hősöknél, hogy ugye elhisznek inkább valamit, csak azért, hogy ne kelljen szembenézniük valami sokkal rosszabbal. Ugye elhiszi Otello azt, hogy Desdemona hűtelen, azért, hogy ne kelljen szembenéznie az emberi mi volt és az emberi szerelem végességével. Ugyanígy itt Leontész elhiszi azt, hogy Hermione hűtelen volt, és azt leginkább, hogy a gyermek a legjobb barátjától van, Polixenésztől, csak azért, hogy ne kelljen szembenézni azzal, hogy Mamilius teljesen olyan, mint ő. Vagyis itt már az apáknak a gyermekeikre vonatkozó fóbiája szólal meg, mert hogyha az ember ugye a gyerekeiben általában azokat a tulajdonságokat tudja legkevésbé elviselni, amik benne is megvannak. És szembe kell néznie azzal, hogy mindazzal a tehetséggel, vagy jóval, vagy bármivel, amit esetleg a gyermek örökölt, és ami esetleg megvan a szülőben, azzal együtt egy csomó rossz tulajdonságot is ráörökölt, sőt rosszul nevelte bizonyos helyzetekben kiderül, és ezekről mind ő tehet, és ez bosszantja leginkább. Vagy pedig azt lehet mondani, amit én leginkább mondanék, hogy Shakespeare-t megint nem az érdekelte igazán, hogy miért lesz valaki féltékeny, hogy miért ébred föl ez a szörnyű gyanú ő benne, hanem az érdekelte, hogy tulajdonképpen ez a lelkiállapot, amiben Leontész van, ez mivé fajul, milyennek a kifutása, tehát azt mondta, hogy az ok, vagy hogy egyáltalán mi ez, a későbbi történetből bukkan majd elő, tehát várjunk egy kicsit, és akkor visszamenőleg megláthatjuk, hogy hogy rombolja szét Leontész tulajdonképpen ez a teljesen abszurd és elviselhetetlen féltékenység, és megnézzük, hogy ennek milyen vonatkozásai lehetnek a színházra nézve. Az én diagnózisom Leontésszel kapcsolatban az, hogy ugyanúgy a színház veszélyeit, vizsgáljait Shakespeare, mint a viharban, csak a viharban a végső válasza arra, hogy mi a színház, az hogy a színház egy nagy tautológiára épül. A színház az színház, az így lesz és mindig is így marad. Nem tudunk rajta túllépni, akármennyire is feszegetjük a határait. A színház az önmagát fogja mindig visszatükrözni. Itt viszont nem csak azt mondja, hogy a színház az színház, hanem azt is mondja, hogy a színház önmagában van zárva. Tehát sokkal inkább a színház határaitól indul, és megy vissza a főszereplő felé, aki ebben a helyzetben azért kerül ilyen zavarodott lelkiállapotba, mert minden szerepet ő akar eljátszani. Van olyan színész, aki legszívesebben a többit mind lesöpörné, és még a férfiak a női szerepet is ők játszanák el. Van olyan, és volt olyan rendező, aki saját képmását örökítette rá a színészekre, akik körülvették a színdarabban, mert mindenáron önmagát akarta látni, még azokban a színészekben is, azokban a szerepekben is, amiket nem ő játszott. Na most Leontész tulajdonképpen ezt teszi, én azt hiszem. Tehát azt teszi, hogy eljátsza a Polixenés szerepét, eljátsza a Hermione szerepét, eljátsza a Mamilliu szerepét, és egyszerre próbálja ezeket a különböző nézőpontokat összehozni, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ugye, ha mindenki úgy játsza a szerepét, ahogy ő szeretné, akkor ez a történet is nyugodtan kikerekedhet belőle, amit ő fantáziál és amit ő gondol el. Hiszen itt vannak az analógiák, mennyiben különbözik ő önmagától is, de mennyire különbözik Polixenésztől, mennyire különbözik a feleségétől, akivel ugye ő egy test lett, és lett belőlük Mamilius és Perdita, és így tovább, tehát a különböző analógiák és behelyettesítések és szerepjátékok mentén elkezdi írni a maga történetét, és egészen hihetőnek találja azt a történetet is, amit így ad hoc előadott, és amit elő akar minden áron adatni a többi szereplővel, kényszerítve őket, hogy így és így éljék át, és csinálják meg a szerepüket, és valami nagyon fontosat nem tud Leontész, nevezetesen azt, hogy a teljes azonosulás egy szereplővel, és ez a nézőre is vonatkozik, az éppen olyan káros, mintha valaki teljesen kívül marad azon a világon, ami a színpadon zajlik körülötte. Ugye ez Prosperót azért nem kísérti meg, mert Prospero végig a darabíró és a rendező szerepében van. És természetesen ő is egy szereplő, de ő mindig felülről nézi, és mindig eltávolítva magától nézi az eseményeket, mint egy istenként figyeli, hogy a színpadon, a bábjáték a színpadán ki hova megy és mit csinál. Leontész viszont éppen, hogy egy alacsonyabb perspektívából nézi, talán mint mindenki más, és olyan mértékben éli át a másik szerepét, hogy elveszíti önmagát. Nem tudja már megmondani, hogy meddig tart ő, és meddig tart Polixenész, meddig tart Hermione, és meddig tart Leontész, meddig tart Mamilius, meddig tart Leontész. Tehát nem jön arra rá, hogy körülbelül olyan távolságra kell lennie egy színésznek attól a szereptől, amit megtestesít, mint amilyen távol van a nézőtér a színpadtól. És hogy az a távolság, ami a színpad és a nézőtér között van, legalább annyira fontos, mint a néző képzeletében nagy valószínűséggel meglévő és aktivizálandó azonosulási vágy és azonosulási képesség, egy empátia, egy beleélő képesség abba a helyzetbe, ami előtte lezajlik. Tehát nem igaz az, hogy akár a színésznek, akár a nézőnek mindenestül azonosulnia kellene azokkal a szereplőkkel és azokkal a szerepekkel, akiket maga előtt lát, az, ami tőlük eltávolítja, és ami azt a bizonyos brechti nagyon jól megsejtett distanciát, talán ott túlzott mértékben is időnként megjelenő distanciát jelenti, legalább olyan fontos, mint a közelség. Erről a közelségről nem tud semmit Leontész, és egyre inkább lovalja bele magát a gyanúba, és minden egyes szóban, hát ez a paranoiának egy nagyon tiszta esete, minden egyes szóban már annak az igazolását látja, amit ő előre elképzelt. Vagyis már mindenki azt a szerepet mondja az ő füle hallatára, amit szeretne hallani. Például, amikor kedves udvarnokával, Camillóval beszélget, és amikor olyan szörnyű dologra vetemedik, hogy aztán arra utasítja, szerencsére ezt Camilló nem hagyja végre, hogy mérgezze meg Polixenészt, ugye a legjobb barátját.
No, lásd, szerencs, te vagy Camilló?
Én, fölséges úr.
Menj, játsz, Mamilius, de jövő vagy. Camilló?
Nagyon nehéz volt őt lehorgonyozni. Horgonyt vetettél, s meg sem állt.
Te láttad?
Akárhogy is biztattad őt, szabódott, hogy mennyi dolga várja.
Észrevetted? Né. Már figyelnek, sütolóznak is. Leontész úgy, ennyire jutottunk, és csak most tudom meg. És mikor maradt itt?
Hát, hogy beszélni ki a jó király?
Igen. Királyné! És jó! Megölted! De nincsen így. Ha így van, és szemed szúrt ez másnak is, ki nem ilyen agya? Mert koponyád mindent magát. Nem mint a tuskók, ugye? Csak így elme, pár fönti fő érthette, és a fajankó nem látta meg a miskulanciát?
Milyen miskulanciát? Mindenki tudja, hogy itt maradt.
Aha!
Itt maradt!
Aha! De miért?
A főségedért. És azért, hogy a királyi kedvét betöltse.
Betöltse! Ha! Királyné kedvét, áhá, betöltse, hát ez elég. Rám visznem én Camillóhoz szívem, és országom múlít. Nem láttad én Camilló? Láttad. Különben ez a pápa szem oly durva rajtad, mint a férji szarv. És hallod én? És így tudott dologra zörög a pletyka, és észrevetted én, mert ezt veled, ki ezt se vette észre, hogy asszonyom, dindád, ha ezt bevallod, s ha nem teszed, arcátlanul hazudj, hogy nincs szemed, füled, és esztelen vagy, majd, hogy a nő mindenkinek szállt. Rossz nő cseléd, aki az ágyba fekszik a készfogó előtt. Mondd ezt, és akkod meg.
Csáválna más, csak így a szent királyné. Nem állnék ott, hanem reája törnék, és megbosszulnám. Veszek el, de te méltatlan abból még sosem beszéltél. Oly csúnya bűn kimondani ilyen, mint megtenni.
Úgy? Hát csak tolózni! Szájuk egybe tenni, és orrukat szájába nyalni nyelved, a kacajt sóhajba ölni, mind derék bizony bizonyság, hogy szegésre nyomigálni lábát, sarokba bújni, azt kívánni, hogy év, óra, perc most van, hájok, vakítson minden szemet, s ők lássanak tovább is védkezni láthatlanba, semmi ez, hát akkor a föld minden rajta semmi, az ég födője semmi, s a cseh semmi, nő semmi szintén, és e csak semmi, semmi, ha semmi ez.
Ez a híres semmi monológ, ugye, amikor azt mondja, hogy semmi szintén se sok, semmi, semmi, ha semmi ez. Tehát már a semmi is semmivé válik, vagy ahogy egyesek mondták, a semmi semmizik. Tehát elkezd a semmi semmíteni, és elkezd úgy működni, hogy még önmagát is meg kéne, hogy semmisítse. Tehát ezek ilyen képtelenségekre ragadtatja magát Leon Tész, és míg ugye az előbb azzal küszködött, hogy ugye a semminek valamilyen van formát kell magára öltenie ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk róla, tehát a semminek is kell, hogy legyen valamilyen létformája. Itt már azt mondja, hogy hát milyen létformája lehetne, amikor ugye a semmi is megsemmisíti önmagát. Vagyis egy pillanatra felsejlik az a tényleg kisemmített univerzum, ami a Lírkirálynak a végén, de ahhoz, hogy Leon Tészből ugyanolyan tragikus figura legyen, mint mondjuk Otellóból vagy Lírkirályból, ahhoz neki egy nagyobb formátumú embernek kéne lennie. Többet kéne róla tudnunk, több méltóság kellene, hogy legyen benne. Leon Tész sajnos az én értelmezésemben az a bizonyos ripacs, aki a Macbeth végén egy órát dúl-fúl s elnémul, és ugye marad a semmi értelme. Tehát a Leon Tész egyetlen egy indulat fűti, amit nagyon érdekesen még akkor is föntart és kitart a rögeszméje mellett, amikor már az istenek mondják neki azt, hogy megérkezik Delfolyból a jóslat, amely nyilván kimondja, hogy Leon Tész egy tök hülye, féltékeny állat, Hermione ártatlan, Polixenész fedhetetlen, és ezt így távirati stílusban meghallja, és csak akkor tér magához, amikor Mamilius meghal, és miután a rendkívül méltatlan koncepciós pert, amit a várandós és mindjárt szülő felesége ellen vezetett, és ugye állandóan letorkolta, és nem engedte szóhoz jutni, és stb. Stb. Ezután a királynő is összeesik, és amit Paulina mondja, azt mondja, hogy a királynő is meghalt. És ugye itt megint rengeteg kérdőjel kezdődik. Először is, hogy miért hiszi el, ugyanúgy, hogy Otello egy pillanat alatt elhiszi, miután Desdemona meghalt, annak az ellenkezőjét, amit addig hitt. És itt is Leon Tész, abban a pillanatban, amikor a Mamilius halálát neki elmondják, abban a pillanatban elhiszi azt, hogy ő tévedett, hogy az istenek haragszanak, hogy meg akarják büntetni, és erre már csak további büntetés a feleségének a halála, és akkor fölkészül egy gyászra. Akkor viszont a rögeszméje az lesz, hogy ő gyászol, hogy őt rettenetes veszteségek érték, és 16 éven keresztül öntözi könnyeivel a kettőjüknek a sírját. Most azért van ez, mert ilyen rabiátus és szeszélyes ember, azért valamennyi méltóság, valamennyi nagyság kell, hogy legyen benne ahhoz, hogy komolyan vegyük, és ahhoz, hogy különösen komolyan vegyük annak a, én szerintem elsősorban esztétikai tartalmát, annak a színházi élménynek az esztétikai tartalmát, amin Leontész keresztül megy. Tehát nem szabad pusztán egy bohóccá vagy egy pojáccává sülyesztenünk, habár sokszor nincs túlságosan messze ettől a szereptől. Tehát elkezdődik a vezeklés, ami ugye még megelőz és illetőleg betetőz az, hogy Perdikáról se akar tudni, akkor ugye a darab megint furcsa fordulatokat vesz. Mert vajon miért van az, hogy Shakespeare egy tisztességes családapát, Antigónuszt, aki Perdikának a férje, és van három leányuk, széttépet egy medvével. Ugye Antigónusz az, akinek a kis Perdikát el kell vinnie valahova, hogy elveszejtse, ezt a feladatot kapja Leontésztől, természetesen Perdita is kiköpött apja, ezt Paulina sokszor elmondja. Ugye Paulina egyszer csak megjelenik, mint egy ilyen különös varázslóasszony, a udvarhölgy, az elején nem látjuk, hanem ugye a darab közepén a válságban érkezik, és ugye azt mondja, hogy ő mindenképpen meglátogatja a királynőt. És miért pont egy medve? Az, hogy exit pursued by bear, vagyis kimegy, egy medve által üldözve, ez Angliában, Shakespeare körökben szállóigévé vált, olyannyira, hogy egy nagyon komoly, a Shakespeare színházával foglalkozó műnek a címe lett ez, hogy exit pursued by bear. És sokat spekuláltak azon, hogy hogy oldották meg a medvét a Shakespeare színpadán, vajon úgy volt-e, és ez a valószínűbb, hogy valaki medvebőrbe bújt, és ugye üldözte Antigónuszt, ugyanis nem látjuk magát, ahogy ugye a Kosztolányi mondja, hogy megfüstüköli a medve Antigónuszt. Ezt a pásztorok mesélik egymásnak, a fiatalabb pásztor az öregednek egész pontosan, mert ő látta, természetesen a gyermeket nem bántják, hát ugye Antigónusz azért szalad el, hogy a medve figyelmét magára vonja. De miért pont medve, és egyáltalán miért kell őt elveszíteni? A mai rendezőknek a rémálma a medve epizód. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy miután medve táncoltatás és medvéknek a széttépése kutyák által, ez egy gyakori mulattatási forma volt Shakespeare korában, és nagyon szerették különösen a szomszéd színházban, nem volt messze a Globe-tól, ilyeneket műsorra tűzni, mi alatt a másik színházban, Shakespeare színházában mondjuk a Lear király ment. Lehet, hogy Shakespeare ugye egy kis medvét ő is betett a darabba, hogy hát azok a nézők is örüljenek. De a medve általában a természetnek valamiféle lázadása, és ugye a második felében a darabnak nem csak, hogy a természet lágy ölén látjuk a főbb szereplőket, ugye már a felcseperedett Perdikát és Florizelt szerelmeskedni, amiben aztán belezavar Polixenész és az átszökött, átigazolt Camillo, hanem van egy nagy filozófiai, botanikai vita arról, hogy egy kertben mennyire szabad a természet dolgaiba beavatkozni, és mennyire engedhető meg az, hogy csak úgy nőjenek a növények, meg minden porozza meg egymást. Ugye ez Polixenész és a leendő menye, amiről még akkor nem tud, tehát Perdita között zajlik ez a vita, hogy mennyire szabad beavatkozni a természet működésébe, és ez Shakespearenek megint problémája volt. A kornak volt kérdése, több esetben fölbukkanó kérdése, hogy ami aztán a 18. században még inkább kiélesedett, hogy a művészet milyen mértékben egyszerűen csak követi a természetet, vagy igyekszik úgy imitálni, ahogy a követés értelmében imitáljuk, vagy pedig neki tényleg bele kell avatkozni, és bizonyos dolgokat mesterségesen létrehozni, hiszen a költő az egyben létrehozó, egyben mesterember is. és nem lehet elvárni a természettől, hogy saját maga alkossa meg a dolgokat. És ez különösen érdekes akkor, amikor egy műalkotás az utolsó jelenet tárgya, amelyik aztán valóban megelevenedik, és ennek mindenféle jelentése lehet, de ezt először a természet lágyölén beszéli meg Perdita és az apja, de ehhez ugye az kell, hogy először a harmadik felvonás végén Leontész teljesen összeomoljon, másrészt pedig át kell hidalni azt az időt, ami eltelik a harmadik és a negyedik felvonás között. Nyilvánvaló, hogy ez megint nem könnyű, és akkor Shakespeare először és utoljára magát az időt jeleníti meg öregember formájában. Ennek az ikonológiai ábrázolásai megvoltak, általában egy kaszával vagy sarlóval jött az idő, egy tükörben nézte önmagát, mert akkor a jövő az tulajdonképpen az emberek mögött volt elképzelve, amelyik az embereket valami felé taszít, nem előttük volt, hanem mögöttük. Tulajdonképpen az idő szárnyas lovai kényszerítették, a jövő szárnyas lovai egy bizonyos irányba menni az embert. Tehát az idő nézte a mögötte lévő tulajdonképpen jövőt. Volt nála nagyon sokszor egy homokóra, és egy idős ember volt, aki, ahogy a Trollius és Cressidában írja a Shakespeare, zsákot hord a hátán az idő, és alamizsnát szed a feledésnek, ami hát megint egy fantasztikusan nagy kép, ugye, hogy gathers arms for oblivion, hogy koldul, és morzsákat koldul tulajdonképpen annak, hogy legalább valami kevés maradjon abból, ami aztán lehet, hogy örökre elfelejtődik. Itt az idő egy joviális, kedves öregember, elég rossz rímekben mond egy elég szokványos versikét, ami arról szól, hogy hát ugye telek-telek, mint idő, én nem tudok más tenni, most tessék a képzeletben 16 évet átugrani, és azok a szereplők, ugye a mesejáték motivumai szerint Polixenész mit sem öregedett, de a fiatalok felnőttek, és az alap az, hogy természetesen Florizel, a Polixenész fia beleszeretett Perditába, a Leontész leányába, csak ugye Leontész nem tud arról, hogy a leánya hol van, meg azt sem, hogy nem veszett el. Viszont ugye ezt az egész jelenetet általában idillnek szokás tartani, mindaddig, amíg Polixenész nem kezd Leontészként viselkedni. Itt ugye Camilloval együtt áruhát ölt, és leleplezi Florizelt, aki szemtelenül azt mondja, hogy az apja beleegyezése nélkül is nyugodtan feleségül veheti azt, akit akar. Persze Polixenésznek sincs fogalma arról, hogy egy áruhás hercegnővel áll szemben, és hogy ráadásul ez a hercegnő ez az ő legjobb barátjának, aki ugyan Narútul ellene fordult, de annak a leánya. Úgyhogy megint Camillónak kell ezúttal egy visszafele utat szervezni, olyan, mint a MÁV start, hogy visszaút. Ugye valamilyen okból vissza kell menni Szicíliába, és ezt Camillo egy pillanat alatt megszervezi, jön még velük Autolycus, aki megint nagyon érdekes, aki ugye tolva is, de egyben balladákat és színdarabokat árul. Ezek a ballada és színdarabárusok igen jól ismertek voltak a színházi emberek számára, ugye ők terjesztették azokat a kvartókat, amiket például Shakespeare maga is a társulatával együtt megjelentetett. És ugye nagyon kedves az, amikor azt mondják a pásztorlányok, hogy megveszem a nyomtatott változatot, mert akkor ugye jobban elhiszem, mint hogyha hallom a színházban, mert az rögzítve van. Sokat mond az írásról, és azt, hogy mit gondolt Shakespeare az írásról, és egyáltalán arról, hogy hogy néz ki egy darab a színpadon, és hogy néz ki egy darab nyomtatott formában. Viszont ugye ennél még fontosabb az, hogy fiatalok megérkeznek, Polixenész fia és Leontész leánya megérkeznek Szicíliába, és hogy vajon a 16 év mennyi nyomot hagyott ez a sok-sok vezeklés Leontészen. És az ember megnézi a szöveget alaposan, akkor sajnos azt kell neki megállapítani, hogy nem sokat. Először is abban a pillanatban, ahogy meglátja a saját leányát, aki hát természetesen nagyon hasonlít az anyjára is, vagy legalábbis akkor, rögtön szemet vet rá, ugye Paulina meg is fenyegeti, hogy nem szabad, nem szabad, hát ugye meg azt mondtuk, hogy te többet nem nősülsz meg. Meg egyáltalán, hát micsoda dolog ez. A florizelék se viselkednek valami illendően, mert nagyot hazudnak, ahogy megérkeznek. Azt mondják, hogy aminek semmi szükség nincs tulajdonképpen, hogy azt hazudják, hogy Perdita egy áruhás hercegnő. És ugye most Leontész kényszeresen kezdi mondani, mint a vén tengerész a maga történetét, hogy akkor hogy is volt, és hogy ő mekkorát vétkezett, amire ugye a fiatalok azt mondják, hogy jó van, tata, régen volt, minket már ez nem érdekel, nyugodjál le, hát megpróbál valami nagyon gyatra lírkirályként a saját szenvedéseiről beszélni, mindaddig, amíg meg nem oldódik az egész rejtély, azzal, hogy megérkezik Camillo, Polixenész, és végre egyszer csak együtt van, hát ugye nem egy teljes család. Akik ugye az egész darabot a happy ending felé szeretnék kormányozni, azt mondják, hogy hát ugye aki, meg ugye a jóslat mondta, aki elveszett Perdita, megkerült, de most már nem csak Polixenész felesége hiányzik, Florizel ott van, hanem Mamilius is. Mamiliusról egy árva hangot senki nem szól. És ugye aki azt mondja, hogy azzal szokták a Shakespeare-ológusok vigasztalni magukat, hogy ugyanaz a filmszínész játszotta Perditát, mint aki játszotta Mamiliuszt az első felvonásban. Körülbelül egykorúak, ugye, amikor ez történik, de erről ugye meg kéne kérdezni különösen Hermionét, hogy ehhez a cseréhez mit szól. És aki ezt a cserét ilyen könnyen veszi, az nem ugyanúgy jár el, mint Leontész, aki azt mondja, hogy hát ki lehet itt egészen jól cserélni. Ugye Polixenészt kicseréljük Leontészsel, és minden baj ebből fakadt, hogy olyan könnyen cserélték ki egymást, cserélgette Leontész a saját személyét valakinek a másik helyére tette, majd visszavette, majd megint oda tette. És ebbe a helyzetbe, amit a viszontlátást csak elbeszélve halljuk. Viszont akkor Paulina azt mondja, hogy van még egy meglepetés, gyertek át a házamba. Miért szükséges az, hogy ezt a szobrot egy Giulio Romano nevű olasz, egyébként festő készítette? A Shakespeare-ológusok Giulio Romanónak is utána vetették magukat. Kiderült, hogy három Giulio Romano is volt, akire Shakespeare gondol, valószínűleg az inkább festő volt, mint szobrász, de arról volt híres, hogy megpróbálta abszolút korhűen és élethűen megformálni az alakjait. Tehát a verisimilitudónak volt a nagy mestere, tehát hogy minden legyen úgy, mint a való életben. És ugye a kritikusoknak az egyik része azt mondja, hogy Hermione 16 éven keresztül a Paulina házában dekkolt, ott ő etette, stb. A másik része pedig azt mondja, és én is ezt gondolom, hogy bizony Hermione tényleg meghalt, csináltuk egy szobrot róla, és a szobor, hogyha elég hite van Leontésznek, akkor megelevenedik. Nem hiszem, hogy volna olyan rendező, aki megmerné azt a kísérletet csinálni, hogy tényleg egy szobrot tesz a színpadra, és megnézi, hogy elég ereje van-e a színészeknek és a nézőknek ahhoz, hogy azt a bizonyos kőszobrot leszállítsák a talpazatáról és megelevenítsék. Ez lenne ugye az igazi. Ez is még csak a színpad belső világában lenne csoda, tehát nem megyünk ki a színpadon kívülre, de azért egy szép teljesítmény lenne. Ugye nyilvánvalóan az játssza ezt a szerepet, aki Hermione-t játszotta, és ugye szoktak a redőkre hivatkozni, ugye a ráncokra, amik valószínűleg Anne Hathaway arcán is ott voltak 20 év után, aztán arra a bizonyos 20 évre, amit Leontész állandóan hangsúlyoz, hogy hadd nézzem ezt 20 évig, ugye a 20 év, meg 16 év, ugyan 90 és 10 között volt nagyjából, amíg Shakespeare nem volt Stratfordban. Na hát minden esetre nézzük meg egy picit ezt a jelenetet, és aztán próbáljuk értelmezni.
Ha élve is tápolóbb lehetne, mint egy kép most szívem csiklani. Épp így állt előttem dicsőn az élettől forró, amíg hűs most, mikor először udvarodtam, szégyenkezem, kő, hát korholj meg engem, kőnél követ. Király remek te, dicső, mezetben oly bűvány lakik, hogy bűnömet agyamban tünteted, és lányom kinéz, lelketlenül köpül meg, és áll, mint te, kőnál. Menet, de mégis ebben a szemben csalóban művészet.
Akár mitott rá, lám, ma a királyunk vére háborog, s még azt hisz, hogy él.
Ó, Paulinám, hadd higgyen ezt, kedves szívem, 20 évi, hisz minden épp ész, bölcsesség nem ér annyit, miként a kótyolós öröm. Hagyd!
Fáj, hogy gyötörtelek, uram, de most majd jobban gyötörlek.
Hát gyötörd tovább. Egy gyötrelem oly édes ízű nékem, mint ennyi szó. Ni, azt hiszem, belőle lélegzet is jön. Hát mit rák a véső farok leelleted? Minek bolondítsz? Én megcsókolnak.
Jó, uram, ne tedd ezt. Még írkos a száján ez a pirosság, elmázolod csókoddal, és bemocskol az olajos festék. A kárpitot hát!
Hagyd így, 20 évig!
Most menjetek azonnal a csarnokomból, vagy csodább csodára vigyázzatok. Ha szívetek erős, megmozdítom, a kép leszáll közétek, kezet fog. Ám ne vélje senki sem, hogy a gonoszszal cimborálok itten, s ő gyámol itt.
Amit tetetsz vele, a szívesen nézem, és amit beszéltetsz, a szívesen hallom, egyforma könnyű mozgásra és szóra bírni őt.
De ehhez hit kell, szilárd hit. Álljatok nyugodtan, hát menjen, aki azt hiszi, hogy én csak bűbájolok.
Kezd el, maradjatok.
Ébresz fel őt, harsabba, muzsika.
Ó, meleg. Ha ez bűváj, legyen olyan szokásos, mint az evés. Paulinám, vezess ki egy másik terembe, hol majd elbeszélgetünk, mi részített nekünk a távidő teátrumában. Mióta elváltunk, de most siessünk.
Igen, lehet, hogy ez az utolsó darab, utolsó három szava, hogy de most siessünk, mármint, hogy magyarul. Haladjunk visszafele. Az, hogy majd elbeszélgetünk, mi rész jutott nekünk a tárgyidő teátrumában, ott a rész az eredetiben role, a szerep. Tehát olyan, mintha a bemutató után, vagy a főpróba után ugye azt mondaná a vezető színész, hogy hát akkor most menjünk a színészbüfébe, és beszéljük is meg, hogy most ez hogy ment ez az előadás. Mondja az egyik fő primadonnának, ugye Paulinának, amely tulajdonképpen nagyobb szerep, mint a Hermione szerepe. És ugye meg kell beszélni, ez a Shakespeare úgynevezett románcainak a végén, mint a Vihar, meg a Perikles, meg a Cymbeline, állandóan ott van, hogy a végén még nagyon sok mindent meg kell beszélni, hogy mint hogyha kéne egy próza formája is annak, vagy egy megbeszélő formája annak, amit a színpadon lezajlott. Tehát nem lehetne csak úgy abba hagyni. És ahogy a szobor megelevenedik, azt mondja Leontész, hogy legyen olyan szokásos, ha ez bűbáj, ha ez csoda, ha ez mágia, akkor legyen olyan szokásos, mint az evés. Most miért bont az evés? Miért? Azért, mert ugye az az élet fenntartója, vagy pedig ezt ugye szokás az eukarisztiával is összekapcsolni. Vagy éppen azzal az evéssel összekapcsolni, ahogy a medve fölfalta Antigónuszt, ami ugye olyan szokásos, ugye az állat is, hát hogyha egyszer éhes, és talál magának ennivalót, akkor azt fölfalja, és szegény Antigónusz került az útjába. Tehát van benne valami nagyon fizikai, tehát nagyon materiális, nagyon földhöz ragadt, ahogy Shakespeare kezdi egymás felé közelíteni a mágiát, és azt a materialitást, ami a színész teste, meg a színpadnak az anyaga, tehát hogy mennyire gondol arra is, hogy nem csak lélekben történik meg valami, hanem abban is, hogy igenis a szobor kőből át kellett, hogy változzon, transzszubstanciáción kellett átesnie, és át kellett mennie egy metamorfózison ahhoz, hogy élő ember legyen belőle. És mennyiben a Leontész hite teremtette élővé Hermione? Az első, akinek nagyon komoly aggály, egyébként ezzel a darabbal a 18. század nem tudott mit kezdeni, de az első, akinek sajnos nagyon kell a véleményére adnunk, mert egy kiváló Shakespeare kritikus is volt, amellett, hogy egy nagy filozófus és költő, Samuel Taylor Coleridge, nagyon nem szerette ennek a darabnak a végét, és azt mondta, hogy vegyük már azt észre, hogy ez a szobor lejön. Igen, megöleli Leontészt, de nem beszél hozzá. Egy transzban van, és elkezd Perditához beszélni, és Perditának mond ezt, azt, de nem úgy viselkedik, egyáltalán nem úgy viselkedik, mint egy élő ember. Ez egy olyan, lehet, hogy majd leveti ezeket a furcsa szokásait is, és ugyanúgy fog csacsogni, meg beszélni, ahogy az első alkalommal, amikor láttuk. Tehát még ez meg kell várni, amíg egy kicsit magához tér, vagy eljátsza, vagy megkottyant a 16 évig, hogyha az a verzió érvényes, hogy 16 évig volt bezárva egy kunyhóba, és ott rejtegett, azért az se kis teljesítmény, az is nagy csoda, hogy valaki 16 éven keresztül ki se dugja az orrát egy kis kunyhóból, és mégis normális marad. És nem lesz háromszor akkora, mert csak etetik, és nem mozog semmit. Tehát nem föltétlenül olyan nagyon víg ennek a történetnek a vége. Illetőleg nagyon nehéz értelmezni. Én láttam, dublini színészek adták elő Corkban, októberben a téli regényt egy nagyszerű előadásban, ahol hát borzalmas volt az utolsó jelenet, amennyiben Hermione be volt fújva aranyporral, és Leontészén egy sötétzöld bársonyzakó volt, tehát amikor átölelte, akkor mindenütt a kezenyoma ott maradt a zakón, és úgy volt sminkelve és megcsinálva, és úgy ültették le egy tolószékbe, mint amikor valakit hazahoznak a kórházból, és már mindenki tudja, hogy csak hetei vannak hátra, de úgy kell tenni, mintha most nagy újra családi újraegyesítés lenne, és hát az illető meggyógyult, ezt kell hazudni őneki, mert hát ugye, de már maga is tudja, hogy ez nem igaz. Tehát valami mérhetetlenül kínos és tulajdonképpen szomorú légkör lengte be ezt a jelenetet. Tehát semmiféle diadal, semmiféle triumfálás, semmiféle olyan, amelyik azt harsogta volna szana széjjel, hogy hát olyan nagy, biztos és erős a Shakespeare művészete. Volt egy híres párizsi előadás, amelyikben tulajdonképpen erre futott ki, és hát voltaképpen Leontész orrára koppintottak ugye a hölgyek, Hermione és Paulina összefogva, és akkor már ő is belátta a hibáját. Itt, ami nagyon afelle mutat, amit a Korki színpadon láttam én, az, hogy Mamiliusról nem szólnak. Hogy itt marad valami a múltból, amit nem lehet semmiféle vezekléssel jóvá tenni. Valami végleg elveszett. És az a 16 év is elveszett, amit megint nem lehet csak úgy tenni, mint hogyha az nem lett volna. Én azt hiszem, hogy a pályája végén Shakespeare maga sem tudta tulajdonképpen, és bár nagyon szerette volna tudni, de a jó ízlése és a fantasztikus színházi érzéke visszatartotta attól, hogy végül is állást foglaljon azzal szemben, hogy, és azzal kapcsolatban, hogy mekkora a színház ereje. Azt tudta, hogy a közönség hite az nagyon fontos, azt is tudta, hogy a színész hite nagyon fontos, azt is tudta, hogy a drámaíró hite nagyon fontos, de volt egy elem, amit Prospero éppen úgy a levegőben hagy, mint ahogy Shakespeare itt arra Leontész nem elég érett és okos, hogy ő maga hagyja a levegőbe, ő elhiszi, hogy most már minden rendben lesz. Viszont Shakespeare tudja azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden rendben lesz. Ahogy ugye Prospero azt mondja, hogy eltöröm a pálcámat, és a következő pillanatban őt rárohanhat mindenki, és megölhetik, és letaszíthatják a trónról, és kezdődhet a király dráma újra, amivel Shakespeare a pályáját kezdte. Tehát Prospero rájön arra, hogy ha mindent irányítani akar valaki, akkor éppen olyan rab, mint hogyha már, ugye mint Caliban, igába van hajtva, és azt kell mondania, amit a mestere mond. Tehát egy kötélnek két vége van, és hogyha ő megköt embereket, de a másik végét a saját kezében tartja, akkor ő is fogva van. Vagyis valamennyit rábíz, amire. Vakvéletlenre, csodára. Van egy olyan faktor, amiről nem hajlandó Shakespeare nyilatkozni. Hagy egy olyan rést a színpad és a nézőtér között, amit valaminek vagy valakinek másnak kell kitöltenie, mint a színész, mint a drámaíró vagy a néző. Van egy olyan pont, lehet, hogy egy csillogó pont, lehet, hogy a zene, a harsona lenne ennek ebben a darabban a megfelelője, vagy a Perdita, vagy a Paulina varázshatalma, de van valami, ami már nem függ, mert nem függhet sem a művésztől, sem a nézőtől, sem a színésztől. Mert hogyha függene, akkor felelősek lennének érte, és hogyha mégis valami csoda folytán megindulna, akkor esetleg maguknak tulajdonítanák ezt, amit azt hiszem, hogy Shakespeare szeretett volna elkerülni. Tehát mondom, van valami, ami ott lebeg, ott villódzik, ott rezeg a levegőben, és ez maradjon is így. Ezt ne oldjuk meg, vagy fel, ne próbáljuk megmagyarázni. Ugye van a reprezentáció, és rengeteg kritika érte azt a fajta esztétikát, amelyik ugye azt mondja, hogy a színház, egyáltalán az irodalmi mű az a reprezentációja lenne a világnak. Sokkal többet ér a prezentáció, tehát az, amikor nem ábrázolom Hermionét, nem ábrázolom azt, hogy ők ide-oda jönnek, hanem a szobor maga lép egyet. És azt mondja a Shakespeare, hogy nagyon szép a prezentáció szembe a reprezentációval, de lehet, hogy még ez sem elég. És hogy elég-e, vagy nem? Hát, egyrészt az a csoda, amelyik erre választ ad, az legyen olyan törvényes, mint az evés. Másodszor pedig arra biztat minket, hogy most siessünk, és majd elbeszélgetünk, mi szerep jutott nekünk a Tágidő teátrumában. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok a sorozat végén.
Elhangzott Rádióegyetem, a téli regge és a vihar. Kálai Géza és Fenyő Ervin, Shakespeare Színháza. Az ELTE BTK-n 2012. április 25-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.